Sziasztok, namaszté! Sok szeretettel üdvözlünk benneteket ezen a különleges alkalmon, mert hogy egy nagyon különleges barátnőm, ismerősöm, spirituális barátom van itt, Mezősi Anna, úgyhogy sok szeretettel üdvözöllek, Anna.
Én is üdvözlök minden kedves korábbi és új ismerős.
Annáról annyit kell tudni, hogy Shiatsu terapeuta az egyik, én azt gondolom, hogy a legnagyobb szakértője ennek a területnek Magyarországon. Emellett jogatanár és a Himalája joga tradíciónak is ő volt az egyik vezetője. Ezt a beszélgetést én most egy ilyen laza és kötetlen beszélgetésnek gondoltam, és egy egész nagy témáról szeretnénk most beszélni, aztán meglátjuk, hogy merre megy a beszélgetés fonala. Szóval a kiinduló pont az az, hogy mivel Anna Shiatsu masszázzsal foglalkozik, és én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy a shiatsu, hát az biztos olyan, mint a thai masszázs, hogy jó, megnyomkodják, nem tudom én, a talpamat, megnyomkodják mondjuk a hátamat, és akkor tök jó, hogy kellemes másfél órát vagy egy órát eltöltöttem egy masszázzsal. Rájöttem, hogy a shiatsu ennél sokkal több. Például a shiatsu masszázzsal lehet konkrétan karmikus elakadásokat is oldani. Ez igaz, Anna? És egyáltalán hogy lehet az, hogy egy masszázs technikával, ahol mondjuk energiapályákkal dolgozunk, vagy akupunktúrás pontokkal, mondjuk olyan oldásokat tudunk elérni tök mély karmikus elakadásokban, amit mondjuk egy családállítással, vagy akár pszichológusnál sok-sok terápia után ér el az ember.
Hát nagyon sok kérdés hangzott el, és nagyon sok választ is tordul egyszerre a fejembe, ezekben próbálok most egy sorrendet felállítani. A keleti elképzelés, és ebben most a jóga, a kínai és a shiatsu egyébként japán eredetű elképzelést is értem, az egészséget és a betegséget az áramló vagy a stagnáló energia meglétével kapcsolja össze. És ilyen módon, még ha ez mint kifejezés túlságosan tág is, hogy karmikus blokkok, vagy karmikus elakadások, de hogy mégiscsak arról van szó, hogy minden, ami az életünkben nehézséget okoz, az energetikai képletünkben is megjelenik, és van arra mód, nyilván nem föltétlen egyszeri alkalommal, de van arra mód, hogy ebből nagyon sokat feloldjunk. Én akkor láttam, hogy a shiatsu önismeretként is használható, amikor azt megértem, hogy a pácienseim egy része pszichológus, akik nagyon sok önismereti terápiát használtak már addig is, viszont a testi érintés az hozzásegítette őket ahhoz, hogy azt a lelki történést is feldolgozzák, amit addig már többször különböző módon megközelítettek, de az életünk, és feltételezhetően a korábbi életeink történéseire az egész lényünk emlékszik, és legalábbis erre az életre minden sejtünk. Tehát ennek a testben beíródott képletét felszabadítani, az egy rendkívül izgalmas és nagyon szép feladat, és a shiatsu ehhez tud hozzájárulni. Én is így voltam, ahogy említetted, hogy azt gondoltam eredetileg, hogy hát ez egy masszázs, biztos nagyon kellemes, de hát a világ megváltásához képest, vagy ahhoz, hogy a filozófiai mélységeket megismerjük, vagy nagy szellemi tanításokat kapjunk, hát hol van ez az érintés? És aztán az derült ki számomra, hogy az érintésnek van egy nagyon közvetlen útja az emberi szívhez, mert hogy az érintés alapvetően az az érzék, ami a szívcsakrához kapcsolódik. És ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy egy adott pillanatban valamit, amit addig a testemből még nem sikerült elengednem, egy kezelés során el tudok engedni.
És mit tapasztalsz, hogy sokszor találkozol azzal, hogy az embereknek problémája van az érintéssel? Egyáltalán milyen problémára lehet gondolni?
Van egy ilyen munkatársam, barátnőm, aki azért jött el egy masszázstanfolyamra, mert úgy érezte, hogy neki gondja van az érintéssel. De alapvetően azért azt gondolom, hogy azt a mélységet, ahogy egy érintés összekapcsolhat saját magunkkal, a saját lényünkkel, azt a legtöbb ember el sem tudja képzelni. És valóban az a jelenlét, ahogy a shiatsu, és ennek is az a formája, amely Magyarországon nagyrészt megjelent, ez az úgynevezett zen shiatsu, ami egy meditatív állapotban végzett kezelés. Ahogy ez meg tudja érinteni a másik embert, azt mondhatnám, hogy a másik emberi lelket, azt elsősorban megtapasztalni lehet, így elmondani nagyon keveset lehet ennek a mélységéről, de ez meglepő még annak a számára is, akinek van a testről alkotott tapasztalata és ilyen jellegű bodywork vagy önismereti munkája.
És mit értesz az alatt, hogy a szívcsakrához kapcsolódik? Ezt hogy kell elképzelni?
Azt látjuk, hogy minden elemhez és minden csakrához tartozik egy-egy érzékünk. A szaglás a földelemhez és a legalsó csakrához tartozik, és van egyébként az agy legősibb részével egy közvetlen kapcsolata a szaglóközpontnak, ezért az illatok pozitív irányban, vagy a rossz szagok negatív irányban nagyon elemi módon és azonnal befolyásolják a hangulatunkat. Az ízlelés, a vízelemhez...
Bocsánat, csak eszembe jutott, hogy akkor mondjuk a különböző füstölőkkel, vagy illóolajokkal, mondjuk, hogyha megfelelő illóolajat választom ki, akkor ez azt is jelenti, hogy konkrétan mondjuk az egyes csakrához kapcsolódó problémákat lehet oldani?
Igen, minden, ami illat, az az egyes csakrához is kapcsolódik, és természetesen az illóolajok között vannak olyanok, amelyek az egyes csakra minőségeit, mint például a stabilizálás vagy a nyugalom, azt jobban képviselik, mint más illóolajok. Megyek tovább az érzékszerekből most csak röviden, tehát az ízlelés, a víz és a második csakra, a látvány, a szemmel szerzett információ, az a tűz és a harmadik csakra, és a levegő, a mozgás és az érintés érzete, az a szívcsakrához tartozik, és ha végig gondoljuk, hogy melyik érzékszervünk mennyire válik fejletté az életünk során, akkor meglepő, hogy mennyi mindent teszünk, mondjuk az illatok megtapasztalásáért, ugye a legtöbb ember minden nap dezodort használ, meg a mosakodáshoz különböző illatokat, az ízekre épül az egész gasztronómia, és hát órákat töltünk el naponta olyan ízek előállításával az ételünkben, amit jónak érzünk. A látványra a teljes vizuális világ, és a hallás érzékelésére is, ugye a művészetben is, és egyébként az életünkben is nagyon kiélezettek vagyunk. Meglepő, hogy ilyen szempontból mennyire elhanyagolt az érintés érzékünk, pedig ez az az érzékelés, amit az anyamében is átélünk, amikor körülvesz az anyamé minket. És ezért vágyik egy kisbaba arra, hogy átölelve legyen. Ezért vágyik arra, hogy közvetlen testi kontaktusban legyen az édesanyával, vagy az őt gondozó személlyel. És egyébként azt mondják, hogy felnőtt korban is a jó közérzetünkhöz elemilyen fontos lenne az érintés, sőt, ez talán egy svéd felmérés volt, ahol azt találták, hogy napi 16 ölelésre lenne ahhoz szükségünk, hogy teljesen komfortosan érezzük magunkat. Ha most végig gondoljuk azt, hogy vannak emberek, akiket évtizedeken keresztül nem érint meg senki, mert magányosan élnek, és egyébként az érintés kultúrája pedig végül is a legfejletlenebb a mi világunkban, akkor talán jobban tudjuk értékelni egy olyan módszernek a jelentőségét, amely ebben az érintésben segít kiteljesedni, és sokkal tudatosabbá és kifinomultabbá válni. Nekem is ez a tapasztalatom egy néhány napos tanfolyamban is megnyilvánul, hogy milyen óriási fejlődési lehetőségeink lennének abban, ahogyan egy érintéssel kommunikálni tudunk egymással.
Ez milyen érdekes, hogy pont az jutott az eszembe, hogy az az idézet ugye a Bibliából, hogy Jézus azt mondta, hogy egyetlen új törvényt adok nektek, azt, hogy szeressétek egymást. És az igazából egy üzenet volt az elkövetkezendő korszakra, annak a korszaknak az embereihez, amiben mi is élünk. És a szeretet az pedig egy közvetlenül a szívcsakrához kapcsolódik. És hogyha megnézzük, hogy a világban mennyire szükség lenne a szívcsakra megnyílásához, akkor itt közvetlenül eljutunk oda, hogy az, amivel te foglalkozol, az tulajdonképpen a szívcsakra energiáját aktiválja, tisztítja.
Van a Shiatsuban erre egy közismert történet, amikor egy fiatalasszony, akivel nagyon szemét volt az anyósa, és ugye ebben a társadalomban joga is volt, vagy hatalma volt legalábbis fölötte, kétségbe esetten elmegy az orvoshoz, hogy adjon neki valami mérget, amivel eltakaríthatja az útból ezt a gonosz agyósát, tehát nyilván ő is megérte a pénzét, és akkor az orvos azt mondja neki, hogy adok neked valamit, ez egy lassan ölő méreg, de csak akkor hat, hogyha minden nap megmasszírozod, bemasszírozod a hátába. És akkor eltelik néhány hét, egy-két hónap, a fiatalasszony gondosan masszírozgatja az anyósa hátát, és egyszer csak rájön arra, hogy ő már nem szeretné, hogy meghalljon. És kétségbe esetten visszamegy az orvoshoz, hogy csináljuk valahogy vissza. Mert időközben ugyanis mind a ketten megváltoztak, és ő is megszerette, és aki őt érintett, az is alkalmasabbá vált a szeretetre, és akkor az orvos megnyugtatja, hogy nem kell semmit visszacsinálni, minden rendben van. Ha azzal a szeretettel tudnánk egymáshoz viszonyulni, és egymáshoz érni, amire mi emberek képesek vagyunk, akkor ez a világ egészen másképp működne.
Eszembe jutott az is, hogy Swami Veda azt mondta, hogy a szívcsakra megnyílása nélkül, vagy aktiválása, tisztítása nélkül nem juthat el senki a megvilágosodáshoz. És akkor ebben a kontextusban tulajdonképpen az, amivel te foglalkozol, az mondhatjuk azt, hogy a meditációt is segíti, vagy segít elmélyíteni?
Egészen konkrétan, és erre hát élettani és tudományos ismereteink is vannak, mert a külvilág szempontjából az öt érzékről beszélünk, és hát hatodikként szoktuk említeni magát az elmét, mint amely mindezeket koordinálja. De valójában van egy hatodik érzékelési módunk, ami talán azért nem szoktak felsorolni az érzékelések között, mert hogy nem kifelé irányul, hanem befelé. Ez az, ahogyan érzékeljük a testünk pillanatnyi állapotát és a benne végbe menő változásokat. Például mozgás közben mondjuk azt, hogy megfeszült egy izom, vagy ellazult, vagy az, hogy mondjuk tartunk egy terhet a kezünkben, hogy elfáradt valahol a testünk, vagy ha fájdalom jelenik meg bárhol a testben, vagy akár jó érzések, áramlások, felmelegszik, lehűl. Ezeket a belső tapasztalatokat mind az úgynevezett kinesztéziás, vagy még nehezebb szóval proprioceptív érzékelésnek nevezhetjük, ami azt jelenti, hogy amikor a meditációban azt az útmutatást adjuk, hogy most fordítsd a figyelmedet el a külső tárgyaktól, vondd arra a térre, amelyet elfoglal a tested, akkor valójában kiélesítjük az érzékelésünket ezekre a belső tapasztalatokra, és a gyakorlottságtól függően fogjuk ezeket különböző pontossággal érzékelni, és például shiatsu kezeléseket kapni, az nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a meditációban ez a belső tapasztalat sokkal kifinomultabb és kidolgozottabb legyen. Tehát igen, a shiatsuval való foglalkozás az a meditáció elmélyüléséhez hozzájárul a kezelt vendég oldaláról is, a terapeuta oldaláról pedig egy nagyon mély, ellazult és tudatos, szinte meditatív tudatállapot az, ami előáll. Ezért is hívjuk ezt zen shiatsunak. Tulajdonképpen egy mozgásban végzett meditáció. És nem csak úgy, hogy egy shiatsu alatt a terapeuta maga egy jól ellazult állapotban van, hanem úgy is, hogy az egész lényemmel kell, hogy figyeljek az ő egész lényére, nem csak a racionális oldallal. És ez azt is jelenti, hogy nem erőfeszítésből végzem a mozdulatokat, hanem egy belső azonosságból önmagammal, ami technikailag egyébként úgy valósul meg, hogy a pránatest és az energiatest erő részének a központja az a köldök, innen indul maga a folyamat, de amint keresztül irányt kap, az a szív. Tehát az a mozdulat, ami meg fog születni, mondjuk akár egy legegyszerűbb nyomás érintéssel a háton, az az én belső erőmmel való összhangból és a szívem szándékaiból születik meg. Én egy teljes lénnyel kapcsolódom egy teljes lényhez. És ez megint csak egy olyan hozzáállás, ami nagyon sokat segít a meditáció átélésében is.
És ez milyen érdekes, hogy rengeteg eseted van olyan páciensekkel dolgozni, hogy nagyon-nagyon komoly betegségekkel, és meséled, hogy olyan eredményeket tudtok elérni, ami szinte hihetetlennek tűnik. Ezzel függ össze, amit mondtál az előbb, hogy bár ez csak egy masszázsnak tűnik, de hogy elindítod az energiát a manipúra központból, és a szívközponton keresztül viszed véghez a mozdulatot. A szereteten keresztül, a szívcsakrán keresztül teszed hozzá azt a pluszt, amivel többet ad, mint hogyha bemegyek mondjuk a bevásárló központba, egy tájmasszázs szalomba, és beülök egy órára. De ez most igazából egy kérdés.
Az, ahogy én találkoztam először a shiatsuval, az teljesen ezt támasztja alá. Elvitt egy barátnőm igazából azért, hogy rajtam gyakoroljon, és aztán, hogy hogyan lett ebből azt, hogy én is elkezdtem masszírozni, abban ennek a pillanatnak volt döntő fontossága, amikor van egy mozdulat ebben a kezelésben, amikor csak így megfogom a partner sarkát. És akkor én ezt nem is tudtam még, hogy ott a sarok közepén egy extra szívmeridián végződik, de ahogy ott feküdtem, és így fogta a sarkamat, ugyanezt éreztem, egy nagyon mély szeretetet az ő irányából, azt, hogy szeretve és elfogadva vagyok. És akkor jelent meg ez a gondolat, ugye az eredeti végzettségem tanár, hogy olyan sokszor, olyan sok helyzetben mondták már el nekem, mondtam el én is másnak, hogy mit, hogy kellene csinálni, és hogy kellene élni. És arra jutottam, hogy nem az a baj, hogy ezt nem tudja ő, vagy más, vagy én, hanem hogy nem tudja megcsinálni. És ha van egy olyan módszer, ahol nem kell mondani semmit arról, hogy benned mi az, ami jó, vagy mi az, amin változtatni kellene, csak átmegy ez, hogy megtámogatlak abban, amit te vagy. Ez egy végtelenül vonzó alternatíva, ahhoz képest, hogy egy intellektuális magasból, mint egy lenézve próbálok valamilyen irányt adni. És a shiatsunak deklaráltan is ez az elképzelése. A teljesen gyakorlati érintés szintjén, hogy hol van az én partneremnek szüksége arra, hogy megtámogassam őt. Hol tudnék valami jót tenni, valamilyen módon segíteni, de nem abból a kiinduló pontból, mert én jobban tudom, vagy mert én több vagyok, hanem abból a kiinduló pontból, hogy mi mindketten egyenrangú részei vagyunk ennek a folyamatnak, ennek az érintésnek, és ha én megtalálom azt, ahogyan őt meg lehet érinteni, akkor ő ezzel fog tudni mit kezdeni. Ő ezzel el tud indulni egy változási folyamatban, anélkül, hogy én ezt föltétlenül előírnám neki, hogy az milyen irányba történjen.
És ezt meg lehet tanulni? Tehát, hogy ez hogy néz ki, hogy mondjuk a hallgatóidnak az intuíciójára van bízva, hogy van, aki intuitíva, van, aki kevésbé intuitív. Mondjuk én elmegyek, kevésbé vagyok intuitív, akkor nekem ez honnan fog jönni? Hogy honnan fogom tudni, hogy a fejét nyomjam, vagy honnan tudom én lábát, vagy a sarkát?
nem tudod máshol megérinteni. Ehhez csak arra van szükség, hogy elfogad azt a tényt, hogy te hozzá tudsz kapcsolódni. Hogy elenged azt, hogy nekem ki kell találni, hogy hol kell őt megérinteni. Ha el tudom engedni ezt a kényszert, hogy én ezt biztos nem fogom tudni, hogy én még sose csináltam ilyet, hát lehetetlen, akkor ez magától megtörténik, mert mi emberek így működünk. Mi érintkezésben vagyunk egymással, és most is, ahogy beszélgetünk, a különböző finom testeink egy része összekapcsolódik, és össze is hangolódik. Amire itt a legnagyobb szükség van, az az érzelmi intelligencia. Azt, hogy technikailag hogy csináld, azt a legegyszerűbb megtanítaném. És egyébként azt tapasztaltam, hogy a tanítványaim közül már most a 10. csoport indulna, tehát van egy nagyobb minta, amit ismerek. A tanítványaim közül, akik érdeklődnek az önismeret iránt, hajlandóak változni, illetve olyan a karmikus sorsuk, hogy el tudják viselni egy adott pillanatban a változást, mert az is lehet, hogy valakinek olyan súlyú lelki vagy testi problémái vannak, amikor nem az ő terapeutává válása a következő feladat, hanem a gyógyulása. De a tanítványaim közül azok lettek a legjobb kezelők, akik ezt az érzelmi intelligenciát tudták eleve is hozni, és magukban továbbfejleszteni. Azt gondolom egyébként, hogy senki sem reménytelen, sokkal nagyobb lehetőségeink vannak, mint amit most gondolunk. Egyszerűen azért, mert nem gyakoroltuk az érintést gyerekkorunktól kezdve, vagy van, aki még akkor sem kapta ezt meg. Nem minden családi közeg volt ilyen szempontból olyan, mint egy meleg fészek. De még annak is, aki nem terapeutává akar válni, óriási lehetősége van annak, hogy végigmegy egy önátalakítási folyamaton. És ebben a folyamatban sok mindent megért magából, és sok minden meg is oldódik. Mert hát ez a képzés, ez nyilván arról szól, hogy először minden energiatípus és elem állapotát magunkban vizsgáljuk meg. És magunkban tesszük meg azokat a lépéseket, amik a rendezést segíthetik.
Akkor először tulajdonképpen a hallgatókat hozod rendbe, igen, hogy utána képesek legyenek.
Igen. És akinek segíteni. Ez az útja, az a későbbiekben tud terapeutaként dolgozni, de van olyan, akinek ez egy segítség az életében, valaminek vagy valamiknek a megoldására, de nem az lesz az útja, hogy belőle utána a terapeuta válik, viszont egészen másképp viszonyul a továbbiakban magához és másokhoz, és akár a fizikai problémáihoz is.
Milyen problémákat lehet vele kezelni, vagy segíteni? Még akkor is, hogyha mondjuk tegyük fel, nem csinál valaki végig egy 10 alkalmas kezelést, mi az, amit el lehet érni? Milyen problémákra jó?
Ugye erre a legegyszerűbb válasz az lenne, hogy minden problémára, és ez is a felállás, hogy nem nagyon van olyan betegség, amivel még nem jelentkeztek nálam, a súlyos fertőző betegségeket kivéve, amikor nyilvánvaló, hogy az nem érintéssel oldható meg. De mondok néhány példát, hogy nagyon nagy hatékonysága van a siacunak minden mozgásszervi dologban, a gerinc deformitásainál, a kerescsont fájdalmainál, a csípő beszűkülésénél, a válfájdalmaknál, nyaksérüléseknél. És a shiatsu nem csak egy középkori japán elképzelést próbál ebben az időszakban feleleveníteni, hanem magába szívta gyakorlatilag az összes hasonló szemléletű testtel dolgozó nyugati technikát, mint a kraniószakrális terápiát, vagy az oszteopátia nagyon sok módszerét, És ezért olyan finom és veszélytelen strukturális átalakításokat tud végezni, amit a manuálterápiának ezek a csontkovácsolás-szerű formái vagy nem, vagy sokkal durvábban tudnak csak megvalósítani. Mert a test saját bölcsességét és a saját izomműködést használja arra, hogy a korrekciókat létrehozza. Aztán nagyon nagy hatékonysága van az összes olyan stresszel kapcsolatos betegségnél, aminél felsorolhatnánk mindent, a magas vérnyomástól, a cukorbetegségen át, az ízületi panaszokig, a vastagbélgyulladásokig, az emésztőszervi allergiákig, az légzőszervi allergiákig.
Ezek mögött is prána elakadás van?
Igen.
És igen. Akkor megvannak a pontok, hogy mondjuk, hogyha én allergiás vagyok, vagy érzékeny valamire, akkor milyen ponton van lehet az elakadás?
Igen, egy asztmatikus rohamnál például az alkar közepétől egy ujnyival feljebb a tüdőhatós pontja egy nagyon fontos első segélypont. Vagy egy általános légzőszervi allergiánál a tüdőmeridián mellett, vagy hozzá kapcsolódó párja mellett. Például nagyon fontos kezelni a homlokcsakra középpontját. És ezeknek mindnek megvannak az élettani alapjai, amit a nyugati orvoslás szempontjából is meg tudunk magyarázni, és a keleti energetikai tapasztalatok alapján is, mert hiszen a kínai orvoslás például az elmúlt, bizonyítottan az elmúlt 4-5 ezer évet azzal töltötte, hogy feltérképezze ilyen módon az emberi testet. Tehát az a féle siacu, amit mi végzünk, az most nem csak arról áll, hogy néhol, ahol úgy érzem, hogy jól esne, megnyomok valamit, hanem maga a képzés az aztán arról szól, hogy az első évben általánosabban egy ilyen családi baráti használatra, de a második évben nagyon precízen a kínai gyógyászat hátterét megtanuljuk, és akkor pontosan tudunk tájékozódni, hogy mondjuk ez a jól ismert vastagbél 4-es pont, aminek az egyik kedvenc elnevezése a nagy megsemmisítő, ez mire használható. A nagy megsemmisítés alatt egyébként például a fejfájások és a görcsös fájdalmak megsemmisítését értjük. És
ezért, menstruációs fájdalom, izomgörcs.
Ezért ez az egyik legnagyobb fájdalomcsillapító pont.
És ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk, hogyha görcsöl a hasam, akkor elkezdjem, vagy ütögetem?
Magának a megérintésnek a módja befolyásolja azt, hogy mi fog történni ezzel a ponttal. Ha milyen rányomok erre a pontra, akkor energiát hívok ide, tehát akkor az üres pont fog feltöltődni. Ha ütögetéssel kezelem, akkor ez egy yang technika, ezzel szétszórom ennek a pontnak az energiáját. A kezelésnek mindig az a célja, hogy a harmónia felé vigyen. Ezt ugye az alaptanfolyamon úgy ábrázoljuk, hogy egy ideális energiarendszer mondjuk egy kör alak lenne, de ahol megáll az energia és felhalmozódik, ott lesz egy ilyen kitüremkedés, ahol meg valamilyen okból elfogy, ott lesz egy bemélyedés. Tehát ez a kör átváltozik tulajdonképpen egy amőbává, és ez maga a sérült energiarendszer állapota, és ellentétben az úgynevezett allopatikus gyógyítással, amelyik ellene tesz valamit a fájdalomnak. Itt mi most nem a kitüremkedést próbáljuk visszanyomkodni, hanem az üres helyet feltölteni. És honnan fog ő feltöltődni? A kitüremkedésből. Tehát azzal ezt úgy fogalmazza meg ugye a kínai gyógyászat, hogy a yin és a yang oldal együttműködik, és ha túlműködik a yang, akkor erősítenem kell a yint. És ezáltal nem frontálisan ütközöm a problémával, hanem adok egy impulzust arra, hogy a saját gyógyító rendszere elinduljon.
Hogyha abból indulunk ki, hogy a mielőtt testi szinten manifesztálódna bármilyen probléma, az előtte a finom testi szinten, finomabb síkon már elindul a változás, akkor végül is mondhatjuk azt, hogy mondjuk amikor te dolgozol, és ezt a módszert használod, akkor azzal, hogy ráhangolodsz a hozzád fordulóra, azzal, hogy bizonyos helyeken megérinted és érzed, akár a visszajelzésekből, hogy többlet, hiány, bármi van, akkor tulajdonképpen ezzel olyan induló folyamatokat meg lehet állítani, vissza lehet fordítani, ami már elindult, tehát már elindult a manifestáció felé, a fizikai tünet megjelenése felé, de még nem alakult ki a betegség, csak érted, egy pontosan. Ilyen indul a folyamat. Lehet, hogy még észre se vettem.
Ezt nevezzük prevenciónak. A siacunak az egyik legnagyobb előnye az, hogy a prevencióra használható. Egyébként abban az időben, amikor elterjedt volt ez Japánban, akkor azt javasolták, hogy körülbelül negyedévenként mindenkinek érdemes lenne kapni egy ilyen kezelést, hogy együtt tudjon mozdulni a változó idővel. Tehát ők rájöttek arra, hogy az évszakváltások és a külső változások kihívást jelentenek az ember számára, és ezzel a módszerrel, ha időben rendezzük az energiákat, megakadályozni vagy csökkenteni lehet a komolyabb betegségek kialakulását. Ehhez képest, ugye, ha nálunk a nyugati orvoshoz megy el valaki azzal, hogy úgy nem tudom, mi van velem, de nem érzem magam túl jól, akkor ugye, ha egy jó szándékú segítőkész orvoshoz kerül, akkor megcsinálnak minden vérképet, esetleg ultrahangvizsgálatot, hormonvizsgálatot, amit tudnak azzal a panasszal kapcsolatban, és hogyha sehol nem látszik semmi, akkor azt mondják, hogy hát...
Jön vissza egy év múlva.
Örülünk, hogy ez ilyen jó egészségnek örvend, sajnos azon, hogy naponta 15-ször megy a hasa, nem tudunk segíteni, de biztos, hogy nem beteg. Egészen más az a hozzáállás, amikor az energiarendszer szintjén próbáljuk ezt a harmóniát létrehozni, és az is egy kicsit más, hogy a nyugati orvoslás magára, a problémára összpontosít. A keleti orvoslásnak szinte minden ága érzékeli a problémát, de arra az emberre figyel, aki ezzel a problémával megkeresett. És ezáltal azt keresi, azt próbálja megválaszolni, hogy ennek az embernek mire van ahhoz szüksége, hogy ő ezt a problémát meg tudja oldani. És én terapeutaként ezt valamikor a képzés során el szoktam mondani, talán a legnagyobb dolog, amit tehetek a betegeimért, hogy látom az ő teljességét. Látom az ő lehetőségét arra, hogy ő egy egészséges, kiteljesedett ember legyen. Amiben az, amiben most van, az csak egy állomás, és egy megoldandó feladat, de csak egy a sok közül, amit ő élete során valamikor megoldott.
És akkor ezeket a blokkokat, ami az ő kiteljesedése útjában áll, ezt te ki is tudod oldani a kezelések során?
Ezt úgy fogalmaznám, hogy ezek egy része kioldódik. Tehát ha ő maga is meg tudja látni ezt a teljességét, akkor sokkal motiváltabb lesz arra, hogy afelé igyekezzen, mint hogyha ő diagnosztizálják egy gyógyíthatatlan betegséggel, és ezzel ő kap egy pecsétet, hogy így ez van. Most nem azt mondom erre, hogy egy gyógyíthatatlan betegséget a siacúval meg lehet gyógyítani, mert ez nem lenne igaz. Olyan betegség valószínűleg nincs, amit egyáltalán soha senki nem tudott meggyógyítani. Olyan ember viszont nagyon sok van, akit abban a helyzetben már nem lehetett hozzásegíteni a gyógyuláshoz.
Mert hogy itt karmikus.
Mert ez egy nagyon sok benne. Tényezős rendszer, és sokszor nem csak az adott ember, hanem egy egész család, és több generációsan családok is érintettek például egy autoimmun betegség kialakulásában.
Oké, mondjuk tegyük fel, hogy nem ilyen súlyos betegségről van szó, én, mint családanya, elmegyek hozzád, érdekel ez a módszer, elmegyek hozzád, mert szeretném a családot egészségesen tudni. Hogy kell elképzelni? Tehát mit fogok megtanulni, hogy hazamegyek? Hogy tudom mondjuk megnézni, hogy a különböző családtagoknak milyen induló, még nem manifestálódott, picike csontritkulás indul mondjuk, vagy...
A nagymamánál.
Mondjuk van. Nagymamánál, igen.
De azt tudod megcsinálni ebben a helyzetben, hogy megkeresed, hogy hol vannak a legkirívóbb energia ingadozások, és ezt egy viszonylag rövid idő alatt meg lehet tanulni az úgynevezett HARA diagnózissal, amikor a has különböző területeit érintjük meg, amelyek arra utalnak, hogy melyik szerv milyen állapotban van, és azt, amit gyengének találsz, időről időre, amilyen gyakran meg tudjátok ezt a kezelést ejteni, elvégzed rajta, vagy pedig egy ilyen általános jól lét esetén, amikor semmi különöset nem érzel, akkor is lehet az év ciklusában, az évszakváltásokkor, vagy az úgynevezett földnapokkor, amelyek az évszakok között egy 18 napos periódust jelentenek, magát a földelemet kezelni, és akkor ennek megvan a lefutása, hogy mely pontokat kell kezelni, milyen módon, milyen irányban, és ez segíti őt abban, hogy a következő változást megfelelően meg tudja tenni a test.
Lehet akár olyan is, most visszautalok a beszélgetés elején az egyik témára, amiről szó volt, hogy akár az is lehet, hogyha extrém nehezen megy valakinek mondjuk a meditáció, vagy a gondolatok elcsendesítése, annak egyszerűen lehet, hogy egy nádiban van egy elakadás, vagy egyfajta pránikus elakadás van, nem?
Egyetértek, de az biztos, hogy nem csak egyben. Tehát amikor extrém nehezen csillapodnak le a gondolatok, akkor az egész szimpatikus idegrendszer egy extra működésben van. És erre is vannak a shiatsuban nagyon egyértelmű módszerek, például a fejbicentő izom alatti területnek a lazítása, ami a bolygóideg paraszimpatikus ágát aktiválja, és ezáltal egy nagyobb megnyugvást lehet elérni, de 18-20 mozdulat van erre az egész testben, amivel például ezt tudjuk segíteni. Vagy vannak például az alvás mélysége, a kínai gyógyászatban a szívhez tartozik. Vannak olyan technikák és olyan pontok, amelyek kifejezetten alvás zavar esetén használhatóak. Például a csecsnyúlvány, itt ez a kis ilyen alakban kiálló csontvégecske, mögött van két olyan pont, amit alvászavaroknál szoktak
kezelni. Mondjuk, amikor felébredek éjszaka, akkor ezt
és
a pontot értem.
És nem tudsz visszaaludni, igen. Itt van a csecsnyúlványnak a vége, és közvetlenül mögöttem.
Ez jobb vagy bal oldalon? Vagy
mind a két oldalon. És egyébként az egész koponya alapot végig lehet masszírozni, mert itt az úgynevezett szélpontok vannak, ami azt jelenti, hogy nagyon sokszor az energia megakad itt a koponya alapon, és az váltja ki azt, hogy nem tud az idegrendszer lenyugodni úgy, hogy az alvás be tudjon következni. Illetve vannak olyan elképzelések, most ha a meditációról beszélünk, akkor ez lehet érdekes a kundalini tapasztalatról is, hogy az nem csak a testben megy végbe, ugye egy energia mozgásáról van szó, hanem az agykamrákban, elsősorban a harmadik, a középső helyzetű agykamrában is végbe mennek az agykamra falában különböző kisülések, de idegi aktiválódások, és az, hogy itt ezt a masszást végezzük a nyakszélcsonton, az közvetlenül hat az agykamrákra is. Tehát azt az állapotot, azt a lecsendesült állapotot, amiben egyébként ez az energia felszabadulás, amit most nagyon leegyszerűsítve a kundalini élménnyel együtt jár, végbe mehet, azt megsegíthetjük azzal, hogyha ez a terület nem feszült, és ezért van a himalájai jogában is ugye egy csomó mozdulat arra, hogy ezt a területet felszabadítsuk.
És ezt én magamnak is meg tudom ezeket a pontokat nyomogatni?
Igen. Van a siacunak egy úgynevezett önmasszázs változata, amit Douyinnak neveznek, és ez a Taoyin szóból, a kínai energia irányítása szóból származik, és annak például ez a masszázs, illetve ennek a területnek az ütögetése, aktiválása egy fontos része.
Ez izgalmas.
Ezeken a képzéseken egyébként általában a napot ezzel a Douyinnal kezdjük, ennek is jó sok, néhány száz mozdulata van, és ilyen módon nem csak befogadóként éljük át ennek a terápiának a jó hatásait, hanem ezt minden nap gyakorolni is lehet önmagunkon.
És hogyha én ebbe szeretnék mélyedni, vagy meg akarom tanulni, akkor ezt hogy tehetem meg?
Hát most egészen közel, a hétvégén lesz egy alaptanfolyamunk, aminek a Kelet-nyugatos honlapon vannak az információi. Tervezünk egy 3 éves képzés indítását is a tanártársammal, aki szintén már körülbelül 20 éve gyakorolja a siacut, és ennek a 3 éves képzésnek olyan a felépítése, hogy az első évre annak is érdemes csatlakozni, aki nem tervezi azt, hogy siacu gyógyász lesz, hanem nagyon sok dolgot módszerben is, meg általában az elemekről megtanul ez alatt az év alatt, de nem kell a 361 akupunktúrás pontot és néhány ezer extra pontot bevágva tudnia.
Ez az, amit otthon a családnak is lehet utána használni.
Igen, igen. És a második év lesz, ha nem is ilyen terjedelemben, de az alapjaiban a kínai gyógyászat, a harmadik év pedig nagyon sok strukturális korrekció, finom testi technika és olyan betegségeknek az energetikai diagnosztizálása, amelyekkel a legtöbben hozzánk fordulnak. Tehát ez már kifejezetten terápiás célból.
Akkor a harmadik év való a haladóknak,
igen,
akik ezzel akarnak utána foglalkozni, és az első 2 év pedig a...
Hát a második év is annak, aki a kínai gyógyászatban szeretne elmélyülni, ami egyébként talán pont azoknak, akik nálad a kínai asztrológiát tanulták.
Igen, ezt akartam kérdezni.
Egy nagy összekapcsolás is azzal, hogy a mi életsorsban, jelenvonásokban így nyilvánul meg, az a gyógyítás szintjén.
Akár olyan szinten is, hogy nézem a horoszkópot, és ahhoz kapcsolódóan tudok már egyfajta térképpel, igen, indulni a kezelésnél.
Igen, ez valamikor fontos része volt az orvoslásnak, hogy a horoszkópot is nézzék hozzá, de a mai kínai orvoslásból is legalábbis a nálunk gyakoroltak legnagyobb részénél hiányzik. Tehát ez egy újdonság lehet ahhoz képest, amit pillanatnyilag egy páciens ezekben a kezelésekben megkap.
Sőt, akár gondolom, akár nézni lehet az aktuális tranzitokat is. Ez előbb említetted a földelemű napokat, illetve a földelemű erősítését, vagy a földelemű problémákat, akkor gondolom ennek alapján, hogy eleve olyan időminőségben is, aki esetleg a kínai asztrológia tanfolyamot elvégezte, vagy végzít a csoportban, hogy esetleg lehet akkor nézni az időminőséget is, hogy amikor mondjuk egy erőteljes földelem van, akkor könnyebb a földelemhez kapcsolódó betegségeket, szerveket
gyógyítani. Igen, és ha meg elmúlik ez az időszak, és a helyzet nem oldódott meg, akkor meg az további nehézségeket jelenthet, és éppen ezért nagyon érdemes tudni, hogy mikor van itt az ideje.
Hú, ez nagyon izgalmas.
A beavatkozásnak. Egyébként az egyéni tranzitokon kívül nagyon részletesen kidolgozott táblázataik vannak a kínaiaknak arra, hogy aktuálisan most ebben a 2 órában a testnek mely energiapontjai nyitottak, és melyek zártak. És azokat a legkönnyebb ilyenkor befolyásolni, amelyek maguk is nyitott állapotban vannak. súlyosabb betegségeknél ezt a táblázatot szoktuk is nézni, hogy lássuk, hogy azon az úton keresztül, ahová az egyéb diagnosztikus jelek mutattak, most megérinthető ez.
Még az időminőséggel is támogatjátok.
Igen.
Hú, ez nagyon izgalmas, és még elképesztően sok kérdésem lenne, de remélem, hogy majd egy másik alkalommal még folytathatjuk ezt a beszélgetést.
Igen, valamilyen módon mindenképp folytassuk.
De addig is, hogyha érdekel benneteket ez a téma, akkor ide ki fogjuk írni az elérhetőséget, és mikor indul a tanfolyam?
Az alaptanfolyam szeptember 1-2-3, és a 3 éves képzés október 14-15 lesz az első alkalom, és havonta van egy 2 napos hétvége.
Tehát havonta egy hétvégén,
2 nap.
Nyári szünet van?
Igen, úgy szoktuk felépíteni, hogy ez egy 10 hétvégés képzés, ez egy modul, és ebből 8 van évközben a joga központban, vagy amilyen helyszínen megfelelő helyet találunk, és 4 nap pedig egy tábor formájában vidéken, ami többnyire nagyon népszerű szokott lenni, mert hogy egész nap módunk van gyakorolni, masszást adni, kirándulni.
És akkor engem is masszíroznak, igen. Meg én is masszírozok.
Igen, igen, és a kínai orvoslás szerinti ételeket enni, tehát akkor ez egy nagyon teljes tapasztalat, és ez ugye mindegyik év végén ez a 4 napos tábor egy záró folyamat.
Szükség van-e valamilyen előképzettségre?
Az alaptanfolyamhoz nem. Ott onnan kezdjük, hogy azért alaptanfolyam, hogy az alapoktól tanítjuk. A 3 éves képzéshez, aki nem tudta elvégezni az alaptanfolyamot még, ahhoz lesz egy online anyag, aminek alapján pótolni tudja.
De akkor azt be lehet pótolni.
Hogy azzal később tudjon csatlakozni.
No, hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon érdekes volt ez a beszélgetés.
Én is nagyon köszönöm.
Bízom benne, hogy
meghívtatok, és hogy ezt elmondhattam.
Remélem, hogy még lesz alkalmunk folytatni. Köszönöm szépen nektek is, hogy itt voltatok, és legyen további szép napotok. Namaszté!